Tappancs és társai.
Állatbarátok műsora.
December is, meg a 2024-es év is a végéhez közeledik, aminek egyesek örülnek, mások nem, de nagyon ritka kivétellel mindenki ünnepel. A módját egyesek hangosan és fényesen, mások meghitten és környezet, pontosabban élőlénybarátan teszik meg. Üdvözlöm a Tappancs és Társai magazin műsor hallgatóit. Bizonyára ráéreztek, hogy ezekkel a sorokkal arra próbáltam figyelmeztetni, hogy a durrogással való ünneplés óriási traumákat okozhat időseknek, lelki betegségben szenvedőknek, kisbabáknak és igen, az állatoknak, mert ők nem tudják, mi történik, mert nincsenek felkészülve a váratlan nagy zajra, és nem képesek elkönyvelni azt az egyszerre megszólaló hangot, amit többszörös erősséggel és sokkal tovább hallanak, mint amit az ember hallószerve képes regisztrálni. Gondoljanak erre, és ha már nem lehet elkerülni a durrogtatást, akkor legalább nyugodtan és támaszként legyenek kedvencük mellett, hogy az érezzen magát biztonságban akkor is, amikor számára a félelmet okozó helyzet alakul ki a közvetlen környezetében. December 10-e hivatalosan az emberi jogok világnapja. December 10-e egyben az állatok jogainak nemzetközi napja. Ezen a napon az állatvédők szerte a világon állást foglalnak, amellett, hogy az állatok minden nap megérdemlik a tiszteletet és a tisztességes bánásmódot. 1998-ban állatvédők követelték, hogy az ENSZ közgyűlése terjessze ki az emberi jogok világnapjáról szóló nyilatkozatot az állatokra is. Azzal a magyarázattal, hogy minden érzőlénynek joga van a fájdalommentes élethez és ahhoz, hogy ne öljék meg. Az Uncaged elnevezésű állatvédő egyesület 1998-ban hívta életre először az állati jogok napját. A céljuk az volt, hogy rávilágítsanak az állatok ellen elkövetett erőszak minden formájára. A tagok úgy vélték, hogy mivel az állatok nem szavazhatnak, nem tiltakozhatnak vagy lobbizhatnak saját érdekükben, az emberekre hárul a felelősség, hogy ezt megtegyék helyettük. Szándékosan választották december 10-ét az Állati Jogok Világnapjának, hogy egybeessen az Emberi Jogok Világnapjával. Az állatvédők az állatokat is olyan élőlényeknek tekintik, amelyeket ugyanazok az alapvető jogok illetnek meg, mint az embertársaikat. Az állatok is éreznek fájdalmat. A legtöbben értjük ezt, és sokunk azzal is egyetért, hogy az állatok nem csak éreznek, de képesek az érzelmek átélésére is. Ezek a képességek már önmagukban elegendők ahhoz, hogy az állatok megérdemeljenek bizonyos alapvető jogokat. Ezt az üzenetet a Tappancs és Társai hallgatói is segíthetik továbbadni, ha saját lehetőségeiken belül tesznek valamit az állatok jogaiért. Hogy könnyebb legyen a feladat, felsorolunk néhány dolgot, ami hozzájárulhat az állatok jogainak érvényesítéséhez. Ne támogassák az állatokat szórakoztatási és sportolási célra használó iparágakat, például a lóversenyeket és cirkuszokat. Továbbá ne vásároljanak olyan termékeket, amelyek kifejlesztéséhez állatokon végeztek kísérleteket. A gyerekeinket tanítsuk meg arra, hogy legyenek kedvesek az állatokkal. Akinek pedig van állata, az gondoljon rá, mint társra, és ne tulajdonként kezelje, s erre ösztönözze a többi állat tulajdonost is. És amire Tappancs társaival együtt szinte minden műsorban inti a gazdikat, nem csak az állatok jogaira figyelmeztető napon, hanem az év minden napján, szeressék állataikat!
Tappancs és társai.
Tudjuk, kedves kutyabarátok, hogy emlékezetükben még friss a Korom Gáborral készített múlt havi beszélgetés a magyar kutyafajtákról. Arra való tekintettel, hogy a tükörmódszer és a speciális kölyök program megalkotójának rengeteg tapasztalata van a kutyaoktatásban, arról is megkérdeztük, hogy mikor, hogyan és igazából kit kell oktatásba venni, a kutyát vagy a gazdiát. Korom Gábor jó tanácsot ad arról is, hogy miként kell kiválasztani a megfelelő kutyafajtát, illetve a kiskutyát, amikor felelősségteljesen vállaltuk a kedvenccel való családbővítést.
A kutya képzése az alapvetően egy olyan tudatos emberi magatartás, amely következetességet, határozottságot, felkészültséget, tájékozottságot igényel. Minél közelebb kerülünk a mai dátumhoz, és folytatjuk majd innen még a jövőbe, ez annál inkább érvényes. Érvényes azért, mert a mai kor embere nagyon sok esetben fejlett intellektussal, nagyfokú, nagyfokú olvasottsággal, de nem feltétlenül jó tájékozottsággal rendelkezik. A nagyfokú olvasottság, most leginkább arra gondolok, hogy az interneten rengeteg mindenhez lehet hozzáférni, de amíg hát jellemző volt a múltban, hogyha ott egy könyv megjelent, és ugye minél régebbre megyünk vissza, annál inkább szűrve volt az, hogy milyen könyv jelenhetett meg, milyen fajsúlyjal kiszerezhetett könyvet, ki publikálatot. Tehát ugye ma az interneten már gyakorlatilag egy kutyás tapasztalatból is nagyon sokan magukat szakértőnek kiáltják ki. Igen, tehát mi most ma egy olyan vanabi kultúrában élünk, egy ilyen önjelölt szakértő kultúrában, hogy a tájékozódni szerető embernek a tájékozódása az sokkal, de sokkal nehezebb, mint mondjuk volt 30 évvel ezelőtt, amikor azért lehetett tudni, hogy kitől lehet hasznos információt kapni. Én azt gondolom, hogy ma sokkal több mindenhez lehet hozzájutni, és sokkal több mindent lehet megtudni, de ezért hatványozottan többet kell dolgozni, hogy a jó információhoz tudjunk hozzájutni. No, hát ez az első lépés, hogy meg kell találni azt a hiteles forrást, akinek valódi tapasztalata van, általában jövő a kutyáról, illetve a fajtáról. Mindenkinek ezt ajánlom, hogy menjen el addig, ameddig meg nem találja ezt a szakembert. Nem érdemes egy szakembernél megállni, mert mindenkinek saját szubjektív nézőpontja van, tehát érdemes akár több szakembert megkeresni. Nagyon fontosnak tartom azt egy fajta kiválasztásánál, hogy érdemes nem csak tenyésztőkkel, nem csak esetleg a kutyát, ezt a fajtát használó szakemberekkel, trénerekkel beszélni, hanem családi kutyatartókkal. Sőt, ez kiemelt fontosságot tulajdonítok ennek. Aki esetleg nézi a podcastunkat, akkor azt tapasztalhatja, hogy mi jellemzően családi kutyatartókkal beszélgetünk, és nem szakemberekkel. És azért családi kutyatartókkal, mert a családi kutyatartás az igazából ezeknek a ezeknek a családi kutyás tapasztalatoknak van relevanciája. Tehát az, hogy egy border collie mennyire hihetetlenül jól terel, és milyen elképesztő teherbírású egy border collie, egy munkavonalas border collie például, az egy családi kutyatartásban bizony nagyon sokat nem ad a választandó fajta ismeretéhez, mert hogy miután jellemzően a családi kutyások nem terelni visznek haza kutyát, nem egy intenzív munkára, hanem azért, hogy a családdal együtt éljen, kiránduljon, esetleg életmódprogramokon részt vegyen, de ez nem az a terhelés, mint egy munkakutya esetében, ezért nagyon fontos, érdemes tudni azt mindenfajta esetében, és így az összes magyar kutyafajta esetében is, hogy az az ember, aki családi kutyának itt haza, legyen ez pumi, mudi, puli, magyar vizsla, agár, magyar agár, erdélyi kopó, bármelyik fajtát, hogy ő, aki családi kutyának vitte haza, neki milyen tapasztalatai vannak. Mit lát, hogy tudja ennek a kutyának a munkaigényét kielégíteni, hogy tudja azt a keménységet, azt a határozottságot megjeleníteni, amit adott esetben egy kuvasz kér a családtól, egy kuvasz egészen más módon tartható, nyilvánvalóan, mint mondjuk egy mudi. Tehát, hogy ezt, én ezt nagyon fontos információforrásnak gondolom, több embert érdemes meghallgatni e tekintetben, és egyébként a fajtához értő szakembereket, oktatókat, versenyzőket, tenyésztőket, tehát így együtt érdemes utána járni, és a csomagot gyakorlatilag kibontani, mi van a mélyén. Ez lenne az alapjavaslatom. Ezután, hogyha megvan a fajta, hogy melyik fajtát választja ki az ember, akkor az egyet kiválasztásánál mindenképpen érdemes annak utána járni, hogy a felmenők milyen egészségi állapotnak örvendhetnek. Tehát az a vajon mennyi ideig éltek? Tehát, hogyha tizen sok évig élnek az ősök, akkor nem járhatunk nagyon rossz helyen. Ezután, tehát az egészségi állapotot, a felmenők egészségi állapotának, ha utána tudtam nézni, milyen hosszú időt éltek, milyen egészségi problémáik voltak, megfelelő szűrések megtörténtek a tenyésztés során, amelyek a betegségeket, az olyan, minden fajtának vannak jellemző betegségei, ezekre érdemes leszületni, hogyha van rá szűrés a tenyészkutyákat, nem csak, hogy érdemes, hanem jó esetben kötelező is, ezeknek is utána ajánlott járni, és hogyha ez megtörtént, és ki tudtuk választani azt a tenyészetet, azt a tenyésztőt, azt a tenyésztőnél azt a tenyészpárt, ahonnan én a kölyökkutyát haza akarom vinni, akkor pedig a kölyökkutya esetében én azt gondolom, hogy már eljárhatunk abszolút szimpátia alapon. Nem csak, hogy eljárhatunk, hanem kifejezetten ezt javaslom. Azt a kis kutyát érdemes hazavinni, akiért megdobban a szívünk, akibe beleszeretünk. Még akkor is, hogyha esetleg a másik kutyával látszólag könnyebb dolgunk lenne. Mert azt, akit beleszerettem, az lesz az én kutyám. És az nagyon jó, hogyha én az én kutyámmal tudok együtt élni. Ezt őszinte hittel, meggyőződéssel ajánlom, javaslom mindenkinek. Magam is így járok el. Pontosan így, ahogy most ezt elmondtam, hogy felsoroltam. A képzés során pedig, amire érdemes odafigyelni, hogy egészen picikortól, fiatalkortól, már olyan korszerű technológiákat ismerünk a képzésben, hogy egészen kölyökkorban már lehet alapozni a kutya tudását, nem csak hogy lehet, hanem kifejezetten ajánlott. Én ezt mindenkinek ajánlanám, minél hamarabb érdemes elkezdeni a kutya szocializációja mellett a tanítását is. Ehhez már hozzáférést lehet kapni. Nekünk is van például olyan online tanfolyamunk, amely kifejezetten ezzel a céllal született, hogy akár kölyök kutyaként is már tudjunk akár távoli segítséget kapni. Azonban azt mindenképpen nagy felkiáltó jellel mellé tenném, hogy alapvetően egy kutyának a képzéséhez bizony szocializációs közegre van szükség. Ez azt jelenti, hogy el kell vinni őt olyan környezetbe, ahol más kutyák társaságában óráz nélkül úgy képzik a kutyát, hogy a kutya érdemi szófogadása van előtérben, érdemi kezelhetőséget, tehát a behívhatóság, az, hogy le lehessen tiltani őt élelemről, ne vesszen össze egy másik kutyával, illetve, hogy játék közben be lehessen hívni egy másik kutyáról. Tehát, hogy a másik kutyával játszik, akkor is be tudja hívni a gazda. Ez nagyon fontos, tehát ezt mindenképpen ajánlom, tehát amellett, hogy kölyökkorban elindítsuk a kutyának a tanítását, a képzését, amellett fontosnak gondolom azt, egy jó kutyás tanulási körbe, ha van a közelünkben egy jó kutyaiskola, akkor oda, ha nem, akkor egy olyan trénerhez, aki több kutyust is maga mellé, maga köré gyűjt, és több gazdival is tud akár egyszerre foglalkozni. Én ezt tudom javasolni, ezt tudom ajánlani a lendő kutya tulajdonosoknak.
Ez volt Tappancs, aki társaival együtt akkor lesz a legboldogabb, ha az év utolsó napjaiban sem kell neki félni, stresszelni, elveszíteni orientációját, elszabadulni otthonról és kóborolni, keresni az utat hazafelé, menhelyre kerülni, esetleg a közúti forgalom áldozatává válni az embereknek a pirotechnikai és nagy zajt okozó termékeik alkalmazása miatt. Lehet ünnepelni vidáman, lehet mulatni úgy, hogy a házi kedvenceket, tenyészállatokat, vadállatokat, madarakat, és amint a bevezetőben említettük, időseket, betegeket és csecsemőket ne sodorjuk félelembe és kíméletlen helyzetbe. Próbáljuk meg így csinálni, és boldogan belépni az új 2025-ös esztendőbe. A cicáknak, mint tudják, az RTV-ben is gyűjtünk eledelt, s az adományokat már több ízben is eljuttattuk a szabadon élő jószágoknak, s ezt a szokást jövőre is megtartjuk. Önök pedig alapvető szokásuktól ezentúl se tágítsanak, tehát szeressék kedvenceiket, és sose tévesszék szem elől, hogy ők is érző lények. Ez a műsor Korom Gábor, Bencik István, Király Tomislav és Cigán Szilvia közreműködésével készült. A viszonthallásra 2025. január 25-én 14 óra 15 perckor.
Tappancs és társai.
Állatbarátok műsora.